Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
Manna FM. Szép jó reggelt kívánunk, a másik mikrofonnál pedig Pólus Enikő mentálhigiénés szakember. Szervusz Enikő, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
No, hát ugye minden hónap első szombatján 9 és 10 óra között élőben jön hozzám Enikő, most is élőben van itt velünk, és jó kis családi témát választottunk, azt gondolom a gyereknevelésnek egyik része, hogy milyen gyerekek, van ugye a művészi vénával megáldott gyerekek, na most az ő nevelésük úgymond egy picit azért speciális, mondhatjuk, azt gondolom így is, hogy mitől speciális, na ezt a kérdéskört fogjuk körbejárni, hogy mi mindenre kell figyelni, hogyan álljunk hozzá a művészi vénával megáldott gyerekünkhöz. Ugye az a szülő, aki szintén egy picit művészi vénával megáldott, vagy picit, vagy nagyon, annak szerintem könnyebb a kapcsolódása az ilyen típusú gyerekkel, ez így van?
Ez így van, mert ugye könnyebben átérzi ennek a lényegét, ennek a véna lényegét, ha mondhatom így, ugye azért ezt a kifejezést használjuk, mert ez van benne a köznyelvben, és akárhogy is nézzük, életünk első 7 évében szinte minden gyerekre jellemző az, hogy olyan, mintha lenne egy művészi vénája valamilyen irányba. Aztán 7 éves kor után, ahogy a kognitív agy elkezd egy nagyon nagy durranással fejlődni, ott válik ketté a gyerekek útja egy kicsit, hogy ki az, aki egy kicsit a racionalisabb irányba indul el, és ezek a művészi vének lejjebb épülnek, és ki az, akinél erősödik a művészi véna, amit nagyon szeretném úgy kihangsúlyozni, hogy azért reálisan fogalmazzuk a törvényszerűségeket, hogy a művészi véna nem feltétlen az, aki tud énekelni.
Pont ezt akartam kérdezni,
hogy színházba előadni, vagy mondjuk egy gyönyörű gyurmaalkotást készíteni, hanem a művészi véna
pedig egyébként szerintem ennyire leszűkítjük amúgy.
Nagyon így van, és azért is örülök a témának, mert nagyon leszűkül a művészet, és a művészet annál sokkal több. Tehát a művészet egy olyan kreatív alkotás és teremtés energia. Ugye az alkotásról arról beszélünk a művészi vénában, amikor valami kézből vagy félkézből tudok valamit átalakulással valami más csinálni, és a teremtés, amikor a semmiből tudok létrehozni dolgokat. Tehát így oszlik ketté egy kicsit a művészi véna, és van, aki mind a kettővel persze rendelkezik, tehát mondjuk valaki fantasztikusan mondjuk énekel a színpadon, gyönyörű hanggal, de ő írja a szöveget és a dal szerzés is az övé, tehát akkor ő mind a kettőben úgymond egy tehetség. És azért fontos erről beszélni, mert sokkal több embernek van művészi vénája, mint ahányan ki jutnak mondjuk egy olyan pályára, hogy akár megélhetési szinten is vannak. Ez azért fontos tudni, mert hogyha művészi vénával rendelkezünk, és mondjuk egy idézőjelben átlagos munkát végzünk, tehát nem egy művészeti szakaszban van kiteljesedve a munkánk, akkor annak az embernek elsődleges primör szükséglete, hogy benne legyen az életében az, hogy valami azzal kapcsolatos művészet, tehát azért
tehát emellett legyen valami, igen.
Tehát mit járjon tehát, el kórusba énekelni, most direkt egy ilyen egyértelmű, de mondjuk, hogyha mondjuk ő egy baromi jó alkotó, egy papírból, A4-es papírból bármit meg tud nekem itt hajtogatni se perc alatt, akkor kell annak egy platformot találni, ahol ő ezt megélheti, hogy ne csak a vasárnapi
terítésnél
szavét a hajtogatásnál legyen. Így van, a teljes személyiség és érzelmi élet miatt.
És a boldogsághoz vezető úthoz, igen, azt gondolom, ez egy elkerülhetetlen, igen, úgymond mellékvágány, nevezzük annak, mert igen, hogyha valaki, most az jut eszembe, hogy mondjuk egy kreatív, művészi vénával megáldott ember, aki egy multinál dolgozik 8 órába, vagy éppen 12 órába, és mondjuk nincs neki lehetősége arra, hogy mellette akár egy hobbiának éljen. Ilyenkor mi a helyzet? Tehát a számítógép mögött ülve erre lennék kíváncsi. Szerinted megkiélhető, megélhető ez az életének, ez az aspektusa?
Hát én azt gondolom, hogy az életet kell úgy összetenni, egyrészt, hogy tudjon róla, ugye milyen fontos lenne, hogy az ember önmagába ezeket fel tudja mérni, a szakmai részeken ezeket is fel lehet mérni képesség és készség szintjén. Tehát egyrészt tudjon róla, ha tud róla, megnézni azt, hogy munkán belül van egy olyan részterület, ahol ő azt beviheti és megélheti. Mondjuk tegyük fel egy ilyen örök szervező típus, akkor bármelyik munkahelyen, bármilyen szervezés pluszba rá lehet bízni, mert biztos, hogy úgy fogja megcsinálni, ahogy a többiek nem fogják tudni. De a munkahelyen nem élheti meg, akkor szerintem personális kötelesség, hogy megtalálja a kültéren azt a platformot, azt a hobbit, azt a közösséget, azt a terepet, ahol ő ezt meg tudja időn hiányként élni, mert hiányként fogja a szervezete felfogni, akár magányérzést tudhatna élni az életében, hogyha nincs benne az a fajta táplálkozás, művészeti táplálkozás.
De még az jutott eszem, hogy itt nyilván azért ez nagyon összetett dolog, mert nem csak nekem, mint mondjuk munkavállalónak van erre szükség, hogy erről tudjak és ennek teret adjak, hanem akár a munkáltató részéről is, tehát hogy tudja azt, hogy ez az ember milyen plusz képességekkel rendelkezik, amit itt nem tud nálam ebben a munkakörben mondjuk kiaknázni, de neki szüksége van arra, hogy ezeket megélje ahhoz, hogy jobban teljesítsen, akár abban a munkakörben, amiben jelen pillanatban ott van. Most egy picit már a felnőtt korra léptünk.
De nagyon fontos dolgot mondtál, mert például Európán kívül, mikor munkáltatók keresik a munkavállalókat, akkor képzeld el, hogy az ismerkedésnél és az első beszélgetésnél ez plusz kérdéskörként benne van.
Tehát, nagyon hogy érdeklődnek. Pont ezen gondolkodtam, hogy csinálnak ilyen, mert mennyire fontos lenne, és ez még soha nem jutott eszembe, hogy egy adott ilyen, nem tudom, munkafelvételnél, hogy egy bizonyos ilyen úgymond pszichológiai vagy személyiségteszt, biztos vannak ilyen helyek, ahol ki is töltenek, de hogy ezt tényleg szakember elemezze ki, és ezt tényleg lássa, és itt ez nem csak a művészi vénáról van szó, hanem úgy egyáltalán, hogy egy ilyen komplex képet kapjon az emberről, hogy hogyan kell őt kezelni, hogyan lehet vele úgy együtt dolgozni, hogy a legjobbat hozza ki magából is, és a cégnek is a legjobbat
a
adja.
Magyar szervezetfejlesztésben ugye sok cégnél dolgozok, benne van az, hogy mik a hobbiaid. De nem ez a kérdés, mert ha te nem csinálod ebből a hobbidat, mert nem tudsz róla, hogy csinálnod kell, akkor ez a kérdésre nem érkezik adekvát válasz. Éppen ezért sokkal jobbnak tartom azt a kérdéskört betenni ilyen szempontból, hogy milyen képességeid vannak, milyen otthoni tapasztalataid. Igen. Tehát máshogy kell a kérdést megfogalmazni, hogy mondjuk egy felnőtt művészi vénával rendelkező ember jó választ tudjon adni.
Na de hogy ezt gyerekkorban hogyan lehet erősíteni, ezzel folytatjuk nem sokára. Folytatjuk a beszélgetést Pólus Enikővel.
Családi Manna Ferenc Gabival.
Csodaszép reggelt kívánunk Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel. Témánk ugye művészi vénával megáldott gyerekek nevelése, hát itt mi a zene előtt egy picit belecsaptunk a valós felnőtt létbe, ugye, hogy ott a művészi vénával megáldott emberek hogyan tudnak érvényesülni. De azt gondolom, hogy ez is egy olyan téma, amiben nem lehet csak a gyerekekről beszélni.
Kell a jövőkép is.
Kell a jövőkép is, így van, így van. No, de akkor most azt ígértük, és vissza is térünk egy picit a gyerekkorra, hogy egyrészt ezek, az, hogyha egy gyereknek valamilyen művészi vénája van, ugye mondtad, hogy hány éves korig is? Mondtad,
olyan körülbelül 7 éves
korig. 7 éves korig mindenkinek van valamilyen irányba.
Rajzolnak, alkotnak, teremtenek.
De az már egy művészi véna, hogy rajzol. Hát minden gyerek rajzol, akkor mindenkinek van egy művészi vénája.
Alapvetően mindenki úgy indul, hogy van egy, úgy szoktuk mondani, egy szenzoros vénája. Tehát, hogy nyitott bizonyos fajta művészeti részlegre, nem véletlen óvodás.
Ez a jobb agyfélteknek.
Így van. Óvodáskori tananyagokban, ha mondhatom így, benne van folyamatosan a mese, a rajzolás, a festés, az alkotás, mert ezeken a dolgokon keresztül játékosan az óvodapedagógusok próbálják a gyerekekben nyitogatni ezeket a szárnyakat nagyon ügyesen. Tehát baromi jó különben a magyar óvodapedagógiának azon úgymond tananyaga, ezt ők nem így nevezik, amivel a lehetőséget kapnak a gyerekek, hogy ezeket a szárnyakat nyitogatják, és közben az óvodapedagógusok nagyon jól látják azt, hogy melyik gyerekben mi az, ami erősödik, és mi az, ami kevésbé.
És a szülő is nyilván, tehát, hogy azért itt nem csak az óvodapedagógusok, hanem a szülőnek is legalább ugyanolyan feladata van ebben, azt gondolom.
Hát az egyik legfontosabb feladata, hogy ugye biztosítsa azokat a lehetőségeket a gyereknek, hogy minél több művészeti területet már óvodáskorban igenis fogyasszon, tehát a bábszínháztól kezdve a tóparton nézegetjük a madarakat, tehát ezek úgy ösztönösen benne vannak a szülőkbe, de egy fontos dolog, hogy mikor a szülő megérkezik például az óvodába, és látja az összes gyerek rajzát egymás mellett kint. És az ő gyereke egy krikszkrakszót rajzolt, és rá van írva, hogy a, mit tudom én, a Monteverest. Akkor ne kezdje azt mondani, hogy de hát ez nem úgy néz ki, mint a Monteverest, hanem mondja azt, hogy életem legszebb Monteverestje, amit láthatok. Mert ezzel a gyerekben
vagy
erősíti
bármi
az
más
alkotást.
Mondjon, igen, igen. Vagy bármi más mondjon, ami dicsérő. Igen. De ez
az
is
alkotást erősíti. Tehát, hogy ne realizáljunk, hogy ez a gyerek odahozta a zöldborsó főzeléket, mert a babakonyhába elkészített, és meg kell kóstolnom, akkor ne azt mondjuk, hogy hát nincs is ebbe semmi, hanem azt mondjuk, hogy na hát ez milyen finom ez a, ugye, képzeled, fantázia,
mennyi műanyag étel, annyi tükörtojást ettem, műanyag tükörtojást, kedves hallgatók, de tényleg már mi nyilván nem ettem.
Szép, igen,
pontosan, így van. Úgyhogy tessék enni sok-sok műanyag étel.
Szóval ezek olyan fantázia, képzeletbeli, alkotói, művészeti tevékenységek játékba ágyazva, amivel már a gyerekben ezt az alkotói, teremtői vénát erősíthetjük, hogy ebből lesz-e művészet. Az van, akinél kiderül 7 éves kor előtt, és van, akinél bizony csak serdülőkorba derül ki, mert nem egy például olyan festőművész történetében hallottam azt, hogy 14 éves korig ő nem fogott festéket, meg pennát, és nem festett. Szóval, hogy itt az nagyon fontos, hogy figyeljünk oda, de ha a gyerekben nem erősödik, akkor ne tegyük művészé, mert nagyon sok művész van ma, aki tanult művész, de nincs a művészi véna benne. Most ezt értsük jól, hogy attól még valaki megtanulhat jól rajzolni és festeni, mert technikákkal ma nagyon sok minden megtanulható, de attól még nem biztos, hogy művész. A művészi véna annál sokkal több. Az egy olyan látás, ez hallás.
De ez a tehetség, tehát mondhatjuk azt,
az
nem?
Az egyik egy tehetség, a másik egy művészi véna. Tehát, hogy különbség
külön
van. A tehetségnek egy része tanulható. Tehát én például, hogyha tegyük fel, te vagy a színész, és te vagy a tehetség ebbe. Én, ha ezt meg akarnám tanulni, ennek egy részét valószínűleg meg tudnám tanulni, mégis hiába állnék ki a színházba, a színpadra, hogy ugyanazt sem, mint te, nem ugyanazt tudnám. Mert én egy tanult, te pedig egy született tehetség vagy.
És ezt mai napig elmondhatjuk ugyanígy színészekre is, most név nélkül,
minden,
de vannak olyanok, akinek nincsen 3 diplomája, vagy színművészeti egyetem diplomája, és mégis csodálatos színész, de mondjuk mondhatnám híres festőművészekre is, hogy nem volt nekik se doktoriuk, se nem tudom milyen végzettségük ahhoz, hogy, és
mert
mégis milyen.
A művészi véna az azt jelenti, hogy máshogy látsz, máshogy hallasz, máshogy szagolsz, máshogy tapolsz, tapintasz, máshogy érzékelsz dolgokat, máshogy dolgozza fel az agyad a világból érkező ingereket. Ezt el se tudjuk képzelni, hogy mi az,
és
hogy
és ez
máshogy.
Nem tanulható, mondhatjuk így?
A művészi véna nem. A tehetségnek egy része igen, de a művészi véna nem, és tudod, biztos azért nézőközönségbe is ülsz, nem csak színpadon.
Szoktam.
De hogy amikor az ember ott ül, és mondjuk sok tapasztalata van például egy színházban, pontosan érzékeli a színészen azt, hogy ő egy tanult tehetség, vagy művészi vénával rendelkező ember, mert teljesen más jön át a szerepkörön.
Tehát egy művészi vénával rendelkező ember a nézőtérről látja, de nyilván az, aki nem,
nyilván
az... Igen,
más.
Tehát, hogy
így
igen.
Van, így van. És én senkinek sem le, sem föl nem szeretném helyezni a pozícióját természetesen.
Tehát nem kevesebb, illetve hát, na, ez sem igaz, most ebben nem akarok belemenni.
Más.
De más,
más,
igen.
Ez
igen.
A jó,
tehát nem leértékelve
talán.
Azt, így akiben van. Nincs ilyen
így
művészi véna.
Így van.
De hogy plusz adottság, ez mondhatjuk.
Mondok egy nagyon egyszerű dolgot, amely 4 szem közt vagyunk, s úgyse hallja senki. Saját személyes példámon keresztül az egyik könyvemben ezt be is mutattam. Nekem van egy művészi vénával rendelkező tehetséges festőművész lányom. És pici kora óta ő teljesen máshogy látja a világot, és rendkívül sokat tanultam mind a 3 gyerektől, tőle máshogy tanultam többet. Én nagyon sokáig nem tudtam, mint nagyon sok édesanya elfogadni azt, hogy a terhességek a hasfalamat átalakították, csíkossá tették a kockás hasfalamat, ugye? Ez furcsának tűnik, de egy nőnek azért ezt elfogadni nem olyan egyszerű. És nekem a lányom tanította azt meg, egy-két gondolatával és mondatával azt, hogy én utána olyan szinten fogadtam el a megváltozott körülményeket, hogy nem okozott problémát, kvázi ő nyújtotta erre a terápiát, méghozzá azzal a mondattal, hogy anya, figyelj, mi bent azért rajzoltunk a hasadra, hogy soha ne felejtsd, hogy mi a te gyermekeid vagyunk. És de annyira ezt, ahogy ő mondta a művészi vénával, ha ezt mondjuk tegyük fel, az én terapeutám mondta volna,
az nem,
nem hatott volna,
igen.
Az én lányom, aki művészi vénából mondta, úgy tudta elmondani, hogy így se perc alatt megtörtént bennem a váltásnak. Körülbelül ez a különbség. A terapeutával se lett volna gond, ha megpróbál engem meggyőzni az elfogadásról, de ez
azt gondolom, hogy igen, ez egyfajta érzékenység is.
Így, abszolút.
Tehát empátia, meg, szóval ez egy összetett dolog. Na,
komplex.
Tényleg tudnánk erről beszélni, azt gondolom egészen ma este, nem tudom, 8 óráig, de még lehet, hogy tovább is. Minden esetre most előbb jönnek a hírek, aztán jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést. Persze, miközben folytatjuk a beszélgetést, csak ezt most nem hallgathatják a hallgatóink.
Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna FM.
Pólus Anikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk ebben az órában. Gyereknevelés a témánk. A művészi vénával megáldott gyerekekre való odafigyelés, nevelésről beszélgetünk. Igen, ez most érdekes, hogy ezt kimondtam, odafigyelés, nevelés, hogy mi valójában mire van szükség? Sokszor az is elég, ha csak figyelünk amúgy. Tehát ez eleve ez, hogy neveljük a gyerekünket, én néha azt gondolom, hogy ez egy picit túl van gondolva, és most lehet, hogy sokan megköveznek emiatt, de szerintem a sima, puszta figyelemmel, odafigyeléssel már neveljük, és lehet, hogy sokszor az elég is, nem kéne erre még rápakolni sok-sok plusz dolgot.
Ugye nagyon jót fogtál meg, szerintem a témakörhöz is nagyon jó illik, mert terelni kell. Uh-huh. Tehát a terelés az azt jelenti, hogy biztosítom számára azt az érzelmi és egyéb biztonságot, hogy ő magának, a gyerek megtalálja azokat a játékos formákat, amiben tulajdonképpen föl tudja állítani mindazt, ami benne van, kvázi kiprojektálja magából, ami benne van. És az, hogy most egy lisztben kezd el rajzolni a konyhában, miközben anya süt, az ugyanolyan művészet segítő nevel, mint az, hogy mondjuk az apuka ki akarja vinni focizni a gyereket, de a gyerek leül focilabdával az ölébe, és inkább figyel két madarat. Tehát ne frusztrálódjon a szülő, hogy most akkor nem vittem el egy külön órára, mert nem csak a külön óra az, ami segítheti a gyerekeket a művészetüknek a kidolgozásában, hanem hogy biztosítom-e számára azt a keretet, játékos, szabad keretet, amin belül a gyerek beleviheti a képzeletet, a fantáziát, a játékosságot, a tapasztalatokat, a humort, és nagyon sokszor arra szeretném fölhívni a pedagógusoknak meg a szülőknek a figyelmét is, hogy nagyon sokszor a rejtett művészi véna, ezt úgy szoktuk mondani, hogy mély véna, mert az szokott így elbújni a bőrünk alá, az abban mutatkozik meg, hogy mondjuk a gyerek első 4 osztályban figyelemhiányos, vagy részleges figyelemhiánya van, vagy matematika órán nem a táblát nézni, és nem a szorzás izgatja, hanem kint látja a madarakat repkedni, és azt figyeli, és méregeti körülbelül.
És tehát, rögtön hogy... elkezdik szakemberhez vinni, és már olyat is hallottam, van. Hogy ilyen esetben kap bizonyos gyógyszereket, amik segítik őket.
Kereteket, hogy... diagnózist.
De hol van akkor az arany középút, mert ez annyira bosszant, és én nagyon sok ilyen embert látok, igen. Aki, mert azt szeretné, hogy megfeleljen ő is, ugye természetesen, mint szülő, hogy ő tökéletes szülő, és a gyerekét konkrétan, hát nem is tudom, hogy mondja, bezárja egy kis kalitkába, és leszidja, hogyha éppen a, úgymond a művészi vénája most, hogy már ez a téma, vagy ez a műsorunk címe.
Nem figyelt matekórán.
Nem ugye? Figyelt matekórán, holott igen. Annak a gyereknek tényleg csak annyira igen. Lenne szüksége, hogy egy picit hagyni őt és engedni, és azt mondani neki, hogy nem baj szívem, meséld el, hogy mit láttál például, mit csinált az a madár, vagy nem tudom. És lehet, hogy a gyereket kinyitja, és előbb vagy utóbb a matek is jobban fog neki menni. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel sokkal inkább lehet közelebb vinni.
Egyetértek. Ugye? Ezért máshogy is csinálnám az osztályozás meg az oktatásnak bizonyos részét, de tudjuk, hogy nagy reformer lennék, de hát ugye ezért nem vagyok ott. Na de hogy visszatérve arra, egy matek tanártól megkérdez, vagy matek tanár helyébe, vagy szülő helyébe megkérdezném azt, hogy hány madár volt kin. Fogja tudni az a gyerek, aki a madárra figyelt. Uh-huh. Szóval, hogy bevonnám azt a szakanyagot, amiben én ott vagyok,
na, de
bevonnám
mondani...
azt a figyelmet, amire igen. Ő is. Sőt, az egész osztályt megmondanám, hogy gyerekek, most álljunk le, nézzétek meg, mi nem vettük észre, és Jancsikának köszönhetően vettük észre, hogy amúgy ott egy madárfészek, és 4 fiókat csipog, gyertek, megnézzük, visszaültetem az osztályt, és tudunk tovább haladni.
Na, de ilyenkor jön a kérdés, amit ugye fel fog tenni a szülő is, meg a tanár is. Na jó, de Jancsikából hogy lesz valaki? Hogy lesz neki olyan szakmája, olyan munkája, amiből majd meg tud élni? Hogyan fogja majd tudni, hogyha lehet, hogy a mérnöki pályára indul? Mondjuk, honnan fog tudni, ha már az alapokat nem tanulja meg, mert közben a madarakat számolja. Tehát hol van itt az arany középút?
Hát itt van, hogy akkor Jancsika hazamegy, és otthon megnyívja a YouTube-ot, és a madarakon keresztül tanult szorozni. Szóval, hogy ő meg tud tanulni, csak egy más kereten belül. Itt ugye azért volt fontos a művészi vénánál, hogy máshogy működnek, de az érzékszerveik is máshogy működnek, mert nem az a lényeg, hogy meg tud-e tanulni uh-huh. valamit, hanem az a lényeg, hogy más úton,
de
és
eljut. kerül ugyanoda.
Módon. Aha. Igen. Hát legfeljebb nem ő lesz életének a legfontosabb menedzsere abban, hogy gyakorlatilag így fejből összerakja a művészeti munkához a menedzsmentet, hanem majd ahhoz kér segítséget. De ugye megvan a helye a társadalomban, ha évezredekre megyünk vissza, ugye ezek született dolgok, velünk született dolgok, tehát valami miatt így van bennünk teremtve. Nem volt régen művészeti úgymond tanulmány, na jó, a festőket azért régen is tanították festeni, hanem egyszerűen voltak olyan lehetőségek, udvari bohóc, templomban szolgáló pap mellett.
De ma lenézik az udvari bohócot, bocsáss meg.
Hát pedig mekkora trauma feldolgozó szükséglet volt
hát
az udvari bohócnak.
És ma is az egyébként, hát ma nincsen udvari bohócok, de maga a bohóc mennyire
hát ma ugye, bocsánat, ne vegyesen ki magára, de ugye a humoristáknak borzasztó nagy szerepköre lenne egy társadalomban, mert amin otthon nem tudok sírni és nevetni a saját életemben, a humoristának köszönhetően, aki történet keretté formája, és ott bohóckodik, igen, az segít, hogy ki tudjam ventilálni magamból, és megtanuljak magamon sírni és nevetni, mert az már egy feldolgozás. Tehát minden művészeti vénával rendelkező, született művészeti vénával rendelkező embernek meg lenne ez a társadalmi funkció, csak itt a kérdés az, jóléti társadalomban hogyan kezeljük ezeket az embereket?
Fogadjuk el ennyi, nem kell sehogy kezelni,
az elfogadás
mondanom,
a kezelés.
Hiányzik, igen.
Tehát az elfogadás, igen, tulajdonképpen már az elfogadás, hogyha csak én a szobrászt tartom mondjuk művésznek, hogy menjünk egy másik területre, akkor azt miért nem tartom művésznek, aki amúgy a drótokat összegyűjti, a kidobandott drótokat, és olyan műalkotásokat készít, és összeépíti bútorokkal, hogy atya úristen. Csak ugye ma már mindenhez piac épül, és ha valaminek nincs piaca, már nincs értéke. Tehát eltárgyasult a művészetről való gondolkodás.
Hát igen, alap az elfogadás, és azt gondolom, hogy nem is lenne szükség ennyi pszichológusra, mert hogy az emberek szerintem alapvetően ezért lesznek depressziósak, ezért lesznek, hát nem is tudom, rossz hangulattal élik az életüket, ezért ez a citromba harapott arc, amit látsz néha az utcákon, mert hogy nem tudnak kiteljesedni ezekben a vágyaikban, úgymond. Most muszáj újra kicsi
zenéljünk,
szünetet
tartani. Zenéljünk, mert ez nagyon jó nekünk.
Nem. No, nem baj, jövünk vissza, maradjanak velünk önök is.
Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk ebben az órában a művészi vénával megáldott gyerekek neveléséről. Ez is milyen szép, hogy megáldott, tehát, hogy művészi vénával megáldott.
Áldás.
Így van, ez egy áldás. Hát, mai világban néha azért ugye elgondolkodik az ember bizonyos helyzetekben, hogy áldás, de vannak helyzetek, amikor bizony átok is lehet. No, de mi most nyilván a pozitív oldaláról beszélünk, tehát egy megáldott, művészi vénával megáldott gyerek. Sok mindenről szó volt, itt kifejtettük, átolt szettig a dolgot. Egyébként visszahallgatható lesz a beszélgetésünk, nem sokára felkerül az oldalunkra, a Spotify-on, iTunes-on is elérik, az ingyenesen letölthető applikációnkon is. No de, hogyan kezeljük, hogyan nevelgessük, hogyan terelgessük? Vannak erre olyan ötletek, tippek, amit alkalmazni lehet, vagy sőt alkalmazni is kell, mondjuk egy ilyen, ha észrevettük, hogy a gyerekünk művészi vénával rendelkezik.
Nagyon fontos, hogy először azokat tudják segíteni és terelgetni a gyereket, akik közvetlen környezetében vannak, de egy idő után valószínűleg nem elég az, akik vannak, mert hogyha mondjuk ők nem művészi vénával megáldott emberek, nem biztos, hogy jól tudják segíteni. Tehát akár már kiskamaszkor előtt be lehet vonni oda olyan mediátort, vagy olyan azokon a szakmákon belül dolgozó szakembereket, akik tudják majd segíteni. Az első és legfontosabb tanítani a gyereket arra, és utána megterelni a gyereket arra, hogy lásson. Ne csak nézzen, hanem lásson. Tanítani és terelni arra, hogy ne csak halljon, hanem meghalljon dolgokat és lényeges dolgokat ki tudjon emelni. Tanítani, tapintani. Bármilyen furcsa, egy tapintásmentes, érintésmentes társadalomban élünk, és ezáltal a tárgyakat érintgetjük, holott teljesen másra van szüksége a művészi vénával megáldott gyermeknek. Nagyon nagy szüksége van a természetes bőrre, természetes hangokra, zörejekre. Tehát ez is egy fontos dolog. Segíteni és terelni a gyereket arra, hogy minél több érzését megélje, mert a művészi vénával megáldott gyermekeknek sokkal szélesebb széleses spektrumú az érzelmi képesség területei, mint másoknál. Esetleg ebből is származik az, hogy érzékenységek vannak ilyen szempontból. És azt észrevenni, hogy a művészi vénával megáldott embereknél sokkal gyakoribb a szorongás, ezáltal viszonylag korán segíteném őket abban, hogy megtanuljanak szorongás oldó technikákat, és természetesnek vegyenek dolgokat, mert mondjuk egy festőművész, hogyha időnként melankolikus, abból rengeteget tud meríteni a következő festményéhez. Ami még fontos lenne, hogy aspektusokat, látószögeket tanítani, de ehhez az kell, hogy fölvigyem a hegyre, és megmutassam azt, hogy néz, ott van lenne a völgy, és mennyivel másképp néz ki innen a völgy, mint mikor ott lenn voltunk. Tehát ehhez nagyon sok természetjáró túra, meg mindenhova barlangokba elvinni, színházakba beülni, festőművész kiállításra elmenni, tehát nagyon sok helyre, mert az aspektusok, látószögek tanításához ez egy nagyon fontos dolog.
És mindemellett, hogyha nyilván ehhez fontos az, hogy észlelje a szülő, hogy a gyerekkel mi a helyzet, hogy ebbe az irányba tudja elindítani. Mi van akkor, hogyha tegyük fel, nem veszi észre a gyereken, vagy nem, annyira nem ismeri a gyerekét, annyira nem figyeli, mert ugye lássuk be, hogy ilyen is van, hogy nem tűnik fel számára, hogy itt mivel kéne egyáltalán foglalkozni. Mi történhet ebben a gyerekkel? Ez egy nagyon rossz irányba mehet el ennek a gyereknek az élete akár?
Abszolút elveszhet, és előfordulhat az, hogy az a gyerek nem lesz élete főszereplője, hanem egy mellékszereplésbe éli le az életét. Tehát megtörténhet ez, mert ezek olyan mélyvénás, megbújó dolgok különben, uh-huh. És ezért van nagyon fontos szerepe az iskolának is, illetve iskolán belül egy-két tanárnak, aki észlel egy-egy gyereknél dolgokat. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot, nekem a középiskolában a pszichológia tanárom, meg a pedagógia tanárom, akiket nagyon szerettem, nagyon tiszteltem, leültettek, és elmondták, hogy Enikő, neked emberekkel kell foglalkoznod, és lélektannal, mert nagyon-nagyon komoly tehetség vagy ezen a területen. Ők voltak azok, akik nyomták a gombot, én amúgy bűnügyi nyomozónak készültem.
Hát de végül is az is hasonló.
Hát
az is
inkább lelki nyomozó lettem, ez így egy kicsit egyszerűbb, egy családcentrikusabb, mint az a terület. És nagyon fontos feladata van a pedagógusoknak, hogy észlelem a gyerek mögött mindazt, ami ott van, van erre időm, mert kell, hogy fontosabb legyen a gyerek a tananyagnál, a leadott tananyagnál. És hogyha minden iskolában amúgy vannak művészi vénával megáldott csodálatos pedagógusok, akiknek ez nagyon kiemelt feladata, ugye létezik olyan tehetséggondozás, de sokszor említem így a szülőknek több egyére, hogy nem lehet észrevenni a gyerekben ezt a művészi vénát. Na éppen ezért, hogy a kültéri foglalkozásokra elhordani, eljárni, részt venni dolgokba, azok is tudnak segíteni, de nagyon sokszor látjuk, hogy serdülőkor után a gyerek maga 180 fokos pálfordulást hajt végre, ott hagy egy egyetemet, és azt mondja, hogy én ezt és ezt fogom csinálni, és kiderül, hogy micsoda tehetség. Tehát, hogy szülőhibáztatás azért benne tud lenni, tehát nekünk csak az a lényeg, hogy tereljük és segítsük, de nem biztos, hogy mi tudjuk kihozni a gyerekünkből.
De ezzel most akkor azt mondod, hogy igazából, hogyha gyerekként, tehát ha valakiben nagyon ott van, és valami nagyon ki akar törni, és tegyük fel, a szülő visszafogja, tudatosan teszem uh-huh. hozzá, és most senkit nem bántva láttam már ilyet, uh-huh. sőt, uh-huh. akkor lehet, hanem van arra esély a gyereknek, hogy majd, amikor úgymond kikerül a szülői szorításból, akkor kiteljesedjen.
Ez a jó reménység, mert ugye a szülő, én elhiszem, hogy jót akar azzal, hogy azt mondja, hogy ebből nem lehet megélni.
Nyilván így van, igen.
Tehát
igen.
És kell egy másik lábat is betenni sok művésznek, hogy mást is megtanuljon a mai világban, de nem szabad leértékelni a művészetet, illetve annak a menedzsmenti részét, mert egyáltalán nem biztos, hogy az a gyerek abban az országban.
Igen, csak a világ ezt nem azt mutatja, ugye, hogy legalábbis igen. itt a mondjuk a itthoni
hát leértékelődött a művészet, valljuk be őszintén, és nagyon sok múlik a szülőn, hogy ezt ne tegye, hogy ő is leértékeli, hanem a helyén kezeli, mert azért majd a sors az azért megoldja, hogy ki miből fog élni, és hogyan fog ezen a területen boldogulni.
Hát így legyen. Enikő, nagyon szépen köszönöm neked a mai beszélgetést, tudnánk még beszélgetni ebben a témában. Lehet, hogy csak az, hogy egy hónapot kell várni a kedves hallgatóknak, hogy újra beszéljünk erről, de lehet, hogy ezt még érdemes lesz folytatni, na majd kitaláljuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen. Gabi.
Kedves hallgatóim, ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakember volt a vendégem.
Manna. Ez a családi Manna.